Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Én is hiteles könyve a Biblia, ahogyan ugye a meghívónk is kérdezi, és ez jogos kérdés. Abból a szempontból, hogy ugye a múltkori alkalommal arról beszéltünk, hogy hogyan lettek egy könyvé a bibliai íratok, és egyáltalán mit is mondhatunk arról, hogy tulajdonképpen hiteles-e a Szentírás szövege. Na most ugye a holtengeri tekercsek rejtélye, ez lesz a mostani előadásunknak a címe, de ennek hátterében az a gondolat áll, ami egyébként tényszerűség, hogy a Biblia eredetiei, tehát maga a szöveg, maga az, amit az egyes proféták megírtak, vagy az egyes evangélisták megírtak, nincs meg. Na most mit kezdhetünk ezzel? Bárki azt mondhatja, hogy kérem szépen, ezen a ponton ugye vége ennek a történetnek, hát mitől lenne hiteles a Biblia? Tehát most miért adjak én ennek hitelt? Tényleg ezt írták le? Akkor azok a szerzők? Tényleg igaz lehet ez? Vagy bárki tulajdonképpen itt olyan módon belenyúlhatott a szövegbe, ami aztán a szöveget esetleg megváltoztatta? Tehát ezek nagyon jogos kérdések. Jogos kérdés abból a szempontból is, hogy majd fogjuk látni, hogy mind az új szövetség esetében több száz év van a leletek között, meg a között, hogy mikor keletkeztek valójában ezek az egyes bibliai könyvek. Tehát ezért érdemli meg a figyelmünket ez a kérdés, és ezért érdekes az, hogy a holtengeri tekercsek mit adnak hozzá ehhez a tudásunkhoz, vagy egyáltalán mi is a holtengeri tekercsek jelentősége. Miért lehet azt mondani, hogy ez tényleg minden idők legnagyobb kézirat lelete? Mert itt egy régészt idéztem, William Albrightot, azt mondja, ez minden idők legnagyobb kézirat lelete. Tehát ezért érdemes végig gondolni ezt a kérdést, de még mielőtt ebbe belemerülnénk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen a kéziratok anyaga és a kézi másolás az Ószövetség esetében, vagy akár az Új Szövetség esetében, ez hogyan is nézett ki? Milyen anyagokra írtak a régiek? Mert ugye nekünk könnyű dolgunk van, fogunk egy darab papírt, tollat vagy ceruzát, ráírunk valamit. És ez nagyjából időtálló is, leginkább ugye, ha tollal írunk. Na de régen ugye a papírusz és a pergamen állt rendelkezésre. Na most a papírusznak alapvetően növényi az alapanyaga, egy papírusznád, tehát egy nagyon érdekes dolog egyébként, ugye Egyiptomban teremez leginkább, ott gyártották sokszor a papíruszt, vagy onnan hozták az alapanyagot. A papírusz volt az, amire írtak, na de ez meglehetősen sérülékeny volt. Stabilabb volt a pergamen, miért is? Azért, mert ez állatbőrből készült. Állatbőrből készült, és ezért aztán nagy becsben tartották. Ez azért érdekes egyébként, ez az állatbőrből készült kézirat, mert volt, hogy lesúrolták róla a szöveget. Ez olyan, mintha most kiradíroznánk a papírról valamit, hát ugye, hogyha ha valami kevésbé értékes, vagy valamit el akarunk tüntetni, hát akkor akár ezt is lehet csinálni, ugye, hogy kiradírozzuk. Na régen ezt úgy csinálták, hogy lesúrolták a pergament, és akkor ráírtak valami újat. Igen ám, de a régészek ugye éltek a gyanúperrel, hogy mi van akkor, hogyha az adott pergament bizony lesúrolt irat. Hát akkor meg kell vizsgálni, vegyi eszközökkel gyakorlatilag kiderítették, hogy mi lehetett ott az eredeti szöveg. Na ez azért érdekes a bibliai kéziratok vonatkozásában, majd a következő alkalommal fogunk erről részletesebben beszélni, hogy vannak olyan bibliai kéziratok, amelyek ilyen lesúrolt kódexek gyakorlatilag. Tehát, hogy volt ráírva valami, de aztán amikor vegyi eljárással előhozták az eredeti szöveget, akkor több száz évvel korábbi és nagyon fontos írást találtak a kutatók. Szóval ez a papírusz és a pergamen meglehetősen különleges, érdekes történet, de ami nekünk, hogy mondjam, ismerősebb lehet, hát az maga a papír. Ugye ez szorította ki a pergament, na de Európában csak a 15. századtól kezdve jelent meg a papír, ezt ne felejtsük el. Szerintem sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy honnan származik a papír. Kínából pontosan. És ugye ezért nem érdemes csodálkozni azon, amin ugye sóhajtozni szoktunk, nem keveset talán, hogy jaj, hát mindenhol kínai árut lehet kapni. Hát ez most is így van, de az a helyzet, hogy ez régen is valami hasonlóképpen működött. Tehát nem Európában találták fel a papírt, hiába gondoljuk azt, hogy mi európaiak ugye a civilizáció élcsapata vagyunk, civilizáció élharcosai. Hát kapaszkodjunk meg, csak egy kicsi kitérő következik István király korában, és ugye István királyra úgy emlékezünk, mint államalapítóra, úgy emlékezünk, mint hatalmas nagy királyunkra. Tulajdonképpen Európa a harmadik világ volt akkor. Harmadik világ. Tehát nem mi voltunk a legfejlettebbek. Ázsia sokkal fejlettebb volt, Közel-Kelet sokkal fejlettebb volt, Európa az a futottak még kategória. Aztán mondjuk egy 4-500 év múlva, amikor elindulnak a nagy földrajzi felfedezések, meg a gyarmatosítások, hát mindjárt más lesz a helyzet. Tehát ugye a földrajzi felfedezések biztosítják azt, hogy tulajdonképpen ilyen módon Európa érre törjön, kialakulnak a nagy gyarmatbirodalmak, és Európa tényleg vezető lett a világban hosszú évszázadokon keresztül. Aztán milyen érdekes, hogy ez a vezető, hogy mondjam, rész olyan értelemben, hogy ugye ez a vezető szerep, ez szép fokozatosan elillant. És aztán jött az Egyesült Államok, 19. században már igen, de a 20. században még inkább, és mennyire érdekes egyébként, hogy ennek is megvan a maga bibliai háttere, hogy miért éppen az Egyesült Államok veszi át a vezetést, és egyáltalán hogy is szól erről a Biblia. De ebbe természetesen most nem merülünk bele, csak érdekességképpen említem meg. Egy biztos, hogy Európában a 15. századtól a papírtát kiszorítja a pergament, de értelemszerűen nekünk ugye pergamen leletekkel kell gazdálkodnunk, hát papírus leletekkel nem igazán, mert papírus leletek nem nagyon maradtak meg. Tehát ugye régen ez volt a másolásnak az anyaga, de az biztos, hogy a pergamen tartósabb. Na most az Ószövetség esetében, mert ugye a holtengeri tekercsek is az Ószövetséghez kötődnek, érdemes megjegyezni, hogy több mint 1000 töredékről tudunk. Több mint 1000 töredékről. Ha más ókori művek kéziratáival vetjük ezt össze, akkor azt lehet mondani, hogy ez nem is kicsi szám. Ez nem is kicsi szám. Mert úgy bárkiben motoszkálhat ez, hogy most több mint 1000, hát azért elég vaskos az Ószövetség, nem? Tehát ugye, ha megnézzük, hát azért mégiscsak a Bibliának a kétharmada, a háromnegyede, most akkor több mint 1000 töredék, na de ha más ókori művek kéziratáival vetjük össze, a számok sokkal kisebbek ott. Tehát ez a több mint 1000, ez nem is kevés. Majd az Új Szövetség esetében fogjuk látni, hogy ez a szám, ez több mint 5000. Tehát ott még több töredékünk van. És még egy dolog, amit ugye említettem is, hogy ez eredetik nincsenek meg. Na most ezt soha ne felejtsük el, hogy ilyen értelemben a Biblia nem lóg ki a sorból. Miért is? Azért, mert az eredetik más ókori műveknél sincsenek meg. Tehát ezért érdekes ez, ugye mindannyian hallottunk már például Homéroszról, Homérosz Iliászáról, meg Odüsszeájáról, ugye 8. századi hatalmas görög szerző. Nincs meg az eredeti. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kérem szépen, itt van az, amit maga Homérosz megírt, ugye maga Homérosz is egy meglehetősen rejtélyes alakja az irodalomtörténetnek, bizonytalanok benne a tudósok, hogy egyáltalán létezette, ki is volt ez a Homérosz, és így tovább. Témánk szempontjából a legfontosabb az, hogy az eredeti nincs meg. És számtalan más ókori írás esetében el tudjuk mondani, Tukididész, nagy történész volt egyébként ugye az időszámításunk előtti 5.-4. században. Hérodotosznak a művei szintén nincsenek meg. Na most ez azért érdekes, mert ugye másolatban ezek megmaradtak. Másolatban megvannak, de ha az eredeti nincs meg, akkor vajon kétségbe vonja-e az ember azt, hogy most létezik ez a mű, vagy nem? És az ókori szerzők esetében erre a válasz természetesen az, hogy nem vonjuk kétségbe. Tehát nem ejt ez kétségbe bennünket, hogy most akkor egyáltalán mi is a helyzet ezzel a Homérosszal, meg Szofoklészsel, stb. Tehát más ókori szerzők műveivel. Nem probléma az számunkra, hogy másolatban maradtak fönn. A Bibliánál ugyanez a helyzet. Tehát ezért fogalmaztam úgy, hogy a Biblia ilyen értelemben nem lóg ki a sorból. Tehát ilyen értelemben nem csodálkozhatunk, hogy ez a helyzet. Négy olyan kódexet említsünk meg, amely az Ószövetség szövegét gyakorlatilag teljes egészében tartalmazza, kis, hogy mondjam, helyesbítésre szorul ez a gondolat, mert ugye négy kódexet írtam föl, de ebből csak az 1008-as az, ami most is hozzáférhető, kutatható és él. Ez azért érdekes, mert ugye 895 kairói kódex, 916 első szentpétervári kódex, 930 aleppói kódex, ez a három esetében, ennek a háromnak az esetében nem a teljes Ószövetségről tudunk. Ha teljes Ószövetséget akart valaki kutatni, akkor nagyon sokáig az 1008-as második szentpétervári kódex volt az, ameddig visszamehetett. 1008-as második szentpétervári kódex. Még a 930-as aleppói kódexet ide lehet hozni esetleg abból a szempontból, hogy ezt az égő zsinagógából mentették ki 1948-ban, és amennyit sikerült belőle megmenteni, na az már nem teljes, de valaha teljes volt.
Jó, tehát ilyen értelemben fontos, hogy ezt világosan lássuk. Na de ugye itt van ez az 1008-as dátum. És ugye nem írtam föl értelemszerűen, hogy időszámításunk előtt, vagy időszámításunk szerint. Ezek időszámításunk szerinti dátumok. Na most jön a kérdés, ami tulajdonképpen bizonyos értelemben hitpróba. Nem csak a kutatók előtt, hanem bárki előtt hitpróba. Ha azt mondjuk, hogy ezek a kódexek tartalmazzák az Ószövetség szövegét, vagy tartalmazták sokáig, ugye a holtengeri tekercsekről még nem szóltunk, mert ezzel foglalkozunk majd leginkább ma. Ha ezek tartalmazzák ugye a teljes Ószövetséget, mit is mondtunk a múltkori alkalommal, hogy mettől meddig keletkezett az Ószövetség? Ugye a legalapvetőbb információkról beszéltünk múltkor, az időszámításunk előtti 15. századtól az időszámításunk előtti 4. századig. 1100 éven keresztül, tehát ez nem kevés. No de, időszámításunk előtti 4. század. Ehhez képest, ha az Ószövetség szövegét meg akarom ismerni, akkor 1008-ig tudok visszamenni? Hát az nem túl sok, nem? Tehát innen még visszaszámolva 1000 évet, na de hogy a keletkezésig eljussunk, odáig nem 1000 évet kéne visszaszámolni, hanem 2400-at. Na ezért mondom azt, hogy ez bizonyos értelemben hitpróba volt nagyon-nagyon sokáig a kutatók számára, meg a Biblia olvasó emberek számára. Elhisszük azt, elfogadjuk azt, hogy a Biblia hiteles, vagy pedig azt mondjuk ezen a ponton, hogy kérem szépen, nincs miről beszélni. Hát most 1400 éveté higgyek el, hogy nem sérült a Biblia szövege. Ez óriási idő. Tehát gondoljunk bele, megint csak István királyt hadd említsem. Tehát onnantól datáljuk ugye azt, hogy a magyarság letelepszik a Kárpát-medencében, államisága van. Na de az is csak 1000 év. 1000 év. Itt meg 1400 évet mondunk. Tehát ez rengeteg. Na ezért fogalmaztunk úgy, hogy ez nem kis kihívás a kutatók számára. Mit is tartalmaztak ezek a kódexek? Erről is beszéljünk röviden. Ezek a kódexek a maszoréta szöveget tartalmazták. Ez a maszoréta szöveg kicsit idegenül hangzik számunkra talán. Az 5.-10. század során keletkezett, ezek a maszoréták zsidó írástudók voltak. Rendkívüli gondossággal másolták a szöveget. Tulajdonképpen ez volt az egyik feladatuk, van egy másik feladatuk is, mindjárt megemlékezünk erről. Ez volt az egyik feladatuk, hogy másolják a szöveget, de elképesztően szigorú szabályaik voltak a másolásnak. Tehát ha valamit vétettek, és ugye teljes tekercsek másolásáról beszélünk, ha valamit vétettek, akkor azt a tekercset félre kellett tenni. Nem tudom, hogy tetszettek-e már esetleg a geniza kifejezéssel találkozni. A zsinagógák mellett általában volt geniza. Ugye itt Magyarországon nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a vidéki zsidóságot gyakorlatilag kiirtották. Éppen ezért vallásgyakorló zsidó ilyen értelemben nagyon kevés van, ugye nem csak vidéken, hanem a fővárosban is, de egyes helyeken még bizony van nyoma ennek a genizának. A geniza az nem más, mint kézirat temetőhely. Kézirat temetőhely. Tehát amit már nem használtak a zsidók a szent szövegekből, elhasználódott például, tehát az idők során valami történt vele, azt mondták, hogy most már ezt Isten tisztelete nem lehet használni, azt oda félre kellett tenni. A maszoréták, amikor másolták a szöveget, akkor ugyanezt tették. Azt mondták, hogy amit nem lehet használni, hiába van benne csak egy hiba vagy kettő, annak ott a helye. Nem égették el, tehát nem arról van szó, hogy a genizákban elégettek volna valamit, a geniza kézirat temetőhely volt. És ezért érdekes az, hogy a maszoréta szöveg ilyen értelemben rendkívül gondosan áthagyományozódott az utókorra. Maszorach azt jelenti, hogy hagyomány. Miért beszélünk a maszoréta szövegről? Ezt a logikai kapcsolat mindenképpen jó, hogyha meglátjuk. Azért, mert ezek a kódexek a maszoréta szöveget tartalmazták. A maszoréta szöveget, tehát ezért érdekes ez. Na most ez volt tehát a maszoréták egyik feladata. Ez a bizonyos másolás. A másik feladatuk a punktálás volt. És itt egy picit érdemes megemlékeznünk arról, hogy a héber írás, hát az valami egészen különleges. Nem hoztam most mintát ilyen értelemben, de utána lehet ennek nézni. Ugye azt talán szoktuk tudni, hogy a héber írást ugye fordítva kell olvasni, tehát egészen különleges, hogy jobbról balra olvasunk, nem balról jobbra, ahogy itt Európában megszoktuk. De ami különlegessége a héber nyelvnek, hogy alapvetően mással hangzós nyelv. Tehát a mással hangzókra helyezi a hangsúlyt. A magánhangzók bizonyos értelemben, itt most egy saját kifejezés következik, bizonyos értelemben kísérő jelenségek. Tehát nincs különösebb tétje, jelentősége annak, hogy milyen magánhangzó van, van azokon a bizonyos mással hangzókon. Ez azért érdekes, mert a szent szövegek esetében, tehát a bibliai szövegek esetében a szöveg alapvetően mással hangzós. És közmegegyezés uralkodott olyan tekintetben, hogy vajon hogyan lehet magánhangzósítani, magyarán hogyan lehet olvasni a szöveget. És azért is érdekes ez, mert hogyha esetleg találkozunk a Biblia szövegében igazán járatos rabbival, ugye ritkán lehet ilyennel találkozni, vidéken is, fővárosban is, teljesen mindegy ebből a szempontból, de aki igazán tájékozott és képzett rabbi, az a tisztán mással hangzós szöveget, szent szöveget is tudja olvasni. Na most, hogy ez mennyire nehéz? Magyar nyelvből hozzunk egy példát erre, jó? Tehát csak egyetlen példát hadd említsek meg, mert ugye, hogyha ebbe belegondolunk, hogy csak mással hangzókat, hogyha látunk, biztos, hogy be tudjuk helyettesíteni magánhangzókkal. Na jó, de milyen magánhangzókkal? Tehát innentől kezdve szinte szabad a vásár, nem? Egyetlen szócskát hadd említsek meg, egész pontosan három mással hangzót. A KRK mással hangzókat. Ugye be tudom úgy helyettesíteni, tudom ezt úgy olvasni, hogy kerek. Tudom ezt úgy olvasni, hogy körök. Tudom ezt úgy olvasni, hogy kerék. Tudom ezt úgy olvasni, hogy karok. És így tovább. Tehát még lehetne folytatni. Szóval ez nagyon komoly téttel bír, mert ugye itt a magyar nyelvben is fönnakadunk ezen, tehát elég nagy biztonsággal kell tudni a szövegkörnyezetet ahhoz, hogy azt mondjam, hogy tényleg így helyettesíthető be egy mással hangzós szöveg. Na most miért is beszélünk erről? Azért, mert a héber szövegnek is megvan ez a jellegzetessége, és ez a bizonyos punktálás. Ez volt az, hogy a mással hangzókat magánhangzókkal látták el. Mert azt mondták a maszoréták, hogy azért ennyire nem képzett mindenki, hogy most tisztán mással hangzós szöveget tudjon olvasni. Tehát hiába szent szöveg, hiába kíváncsi rá, tisztelik a Bibliát az emberek vagy a zsidók, akik olvassák, de azért mégiscsak kéne nekik segíteni, hogy magánhangzókkal lássuk el. Ezt tették meg a maszoréták, punktálták az eredeti szöveget, és ezzel nagyon sok jót tettek annak, aki ugye később olvasta a Szentírást, de még egyszer mondom, most a 21. században is vannak olyan rabbik, vannak olyan zsidó írástudók, akik bizony tudják olvasni a tisztán mással hangzós szöveget. Na ezért kulcsfontosságú a maszorétáknak a munkája. Ám de, ami bennünket leginkább érdekel, az az, és majd fogjuk látni, hogy mi a kapcsolat a maszoréták és a következő téma között, tehát ami leginkább érdekel bennünket, az az, hogy a holtengeri tekercse. Miért is lehet mondani, hogy ez egy óriási jelentőségű felfedezés volt? Miért lehet azt mondani, amit már idéztünk, hogy minden idők legnagyobb jelentőségű kéziratleletéről van szó? William Albright régész. Ugye az ő mondata ez. 1947-ben találták meg ezeket a bizonyos holtengeri tekercseket, ekkor fedezték fel őket. Na most kérdés, hogy hogyan? Itt ajánlok egy könyvet, amire még fogok hivatkozni az előadás során, Alexander Schick Csodálatos Qumran című kötete. Most már nem hozzáférhető, nagyon régóta már, könyvesbolti hálózatban, de antikváriumban még elérhető, tehát van belőle viszonylag bőven, pont most néztem meg, úgyhogy ebből lehet vásárolni antikváriumban. A Csodálatos Qumran című kötet gyakorlatilag részletesen elmeséli ezt a történetet. 1947-ben ugye szinte legendás történet, ez úgy szól, hogy egy arab pásztorfiú kereste az elkóborolt kecskéit. És akkor, amikor kereste az elkóborolt kecskéket, ugye akkor ott a holtenger mentén rábukkant néhány barlangra, bedobott néhány követ, barátja is volt vele, és akkor hallották, hogy valahogy úgy toppán puffan. Hát akkor biztos lehet valami, elszaladtak, nem nagyon érdekelte őket az egész, de aztán visszamerészkedtek, és különleges módon ugye ott találtak agyakkorsókat. Na most Alexander Schick, ez a német szerző, aki rengeteget foglalkozott a qumrani tekercsek történetével, rámutat arra, hogy tulajdonképpen az eredet történet homályos, bizonytalan. Ez vagy így volt, vagy nem, hogy most arab pásztorfiú tényleg elkóborolt, stb. Nem tudjuk ezt hajszál pontosan. Egy dolgot tudunk, hogy 11 barlangban ezeket az agyakorsókat felfedezték. Ugye zárójelben ott van ez a 12-es szám. Ez a legutóbbi éveknek a felfedezése, hogy nem is 11 barlang volt, hanem 12. Hát ez sokat egyébként nem tett hozzá az eddigi ismereteinkhez, mert erre a 12. barlangra azt mondták, hogy ja, de nem volt benne semmi. Tehát ilyen értelemben, ha ezt a 11-es számot jegyezzük meg, ez is tökéletes. De mondom, ez egy új felfedezés itt az utóbbi években. Szóval agyakkorsókban találták meg ezeket a tekercseket. Szeretnék majd bemutatni egy diát, amin láthatók ezek a tekercsek, meg aztán majd meglátjuk azt is, hogy milyen állapotban voltak ezek a bizonyos tekercsek. Nagyon-nagyon érdekes egyébként ez ebből a szempontból. De mit is találtak itt Qumranban? Mert ugye a Holtenger mentén van ez a bizonyos Qumran, és azért érdekes számunkra ez, mert tulajdonképpen amit találtak, azok nem csak bibliai töredékek. Tehát, hogy tudjunk erről, és egy pici háttértörténetet hadd mondjak el ehhez, hogy tulajdonképpen miért is érdekes nekünk az, hogy ez egy esszénus közösség székhelye volt, ez a bizonyos Qumran. Egy esszénus közösség székhelye, és a könyvtárukból találtak számos iratot. Na most azért érdekes ez, ugye az esszénusoknak a jelentése jámborak vagy kegyesek, jámborok, kegyesek, ez egy zárt vallási politikai közösség volt. Apropó vallási politikai közösség, biztos, hogy ismerős többek számára, hogyha azt mondom, hogy farizeusok, vagy szadduceusok. Ugye? Az evangéliumokban találkozhatunk velük. Na most az esszénusok is hasonlók voltak. Az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy jó, de akkor az esszénus névvel miért nem találkozunk? A farizeusok névvel találkozunk, meg a szadduceusok névvel. Jézus név szerint említi őket. Az esszénus névvel azért nem találkozunk, mert ez picit gúnynév volt. Ezt az esszénusok nem használták. Tehát nem nevezték így magukat. És éppen ezért valami ilyen homályos elnevezésük volt, hogy a fényfiai. A fényfiai. Érdekes. Szóval így nevezték őket, hogy esszénusok, jámborok, kegyesek. Ez egy zárt vallási politikai közösség volt. Körülbelül 4000-en voltak országszerte, ez nem kevés. Tehát a farizeusok meg a szadduceusok se voltak sokkal többen, sőt a farizeusok többen, a szadduceusok még ennél kevesebben voltak. De nem volt akkora hatásuk, mert hogy zártak voltak, és körülbelül 100-150 fő élt Qumranban. Na most gyakorlatilag, ha nem lenne egy picit kortévesztő, tehát anakronisztikus ez a bizonyos elnevezés, azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen szinte szerzetesi közösséget alkottak. Ugye azért vagyok óvatos ezzel a kifejezéssel, mert ezt alapvetően a kereszténységhez, egész pontosan a katolicizmushoz szoktuk kapcsolni. Ugye a katolikus egyháznál vannak ilyenek, hogy szerzetes rendek. Zsidóknál nem nagyon tudunk ilyenről, hogy szerzetes rend. Mégis azt lehet mondani, hogy ez egy zsidó csoport volt, tulajdonképpen szerzetesi közösségben éltek. Férfi közösség volt egyébként, tehát ilyen értelemben különleges volt, hogy nagyon-nagyon szigorú szabályok uralkodtak, de majd fogunk erről beszélni mindjárt. Mettől meddig léteztek? Ugye időszámításunk előtti második századtól léteztek, és az időszámításunk szerinti 68-as év során a rómaiak lerombolták Qumrant. Évre pontosan lehet ezt tudni. Miért érdekes ez? Mert ugye ezt megelőzően rejtették el az irataikat a barlangokban, tehát amit találtak leleteket, biztos, hogy nem lehet 68-nál későbbi. Tehát a datálás szempontjából. Ezért kulcsfontosságú ez. 70-ben ugye a rómaiak Jeruzsálemet lerombolták, időszámításunk szerint 70-ben, az esszénus közösségnek pedig vége lett. Ez a zsidó-római ellentét, ez legendás volt abban az időszakban, borzasztóan utálta egymást a két fél, tehát tényleg legendás volt a gyűlöletük egymás iránt. 66-ban érezték azt a rómaiak, vagy 66-ban látták elérkezettnek az időt, hogy gyakorlatilag leszámoljanak a zsidókkal. Olyan szempontból, hogy az esszénusokat is tulajdonképpen egy hadjárattal lehetetlenné tették, ennek lett vége 68-ban, de maga az egész zsidóság óriási veszteségeket szenvedett, és hát ugye magát Jeruzsálemet is lerombolták, ne felejtsük el, és csak érdekességképpen mondom, hogy ennek is megvan a maga bibliai háttere, lásd Dániel könyve 9. fejezete, de természetesen ebbe sem tudunk belemerülni, nem is szándékozunk, csak érdekességképpen mondom, hogy sok-sok mindennel összefügg itt az esszénusok vonatkozásában is. Ekkor lett vége tehát ennek a bizonyos esszénus közösségnek. Na most miért is érdekesek számunkra az esszénusok? Azért, mert amikor a holtengeri tekercseket megtalálták, a kutatók elkezdték pedzegetni azt a gondolatot, hogy tulajdonképpen a kereszténység ez is ilyen esszénus irányzat. Meg ugye Keresztelő János, hát nem lehetséges, hogy Keresztelő János esszénus volt? Mert ugye ő is elkülönült, kivonult a világból. Ugye mit is mondtunk? Azt mondtuk, hogy ez egy zárt vallási politikai közösség. Hát Keresztelő János is olyan érdekes képet kapunk róla az evangéliumokból, ugye biztos, hogy többen ismerjük, hallottuk már a nevét. Jézus Krisztus előfutára volt, tehát ő készítette elő a megváltó megjelenését. Nagyon erőteljes üzenetei, prédikációi voltak, és a kutatók elkezdték föltenni ezt a kérdést, hogy nem lehetséges, hogy valami ilyenről van szó, hogy Keresztelő János nem véletlenül volt olyan, amilyen volt, hát lehet, hogy esszénus volt. Na de aztán ott van maga a kereszténység is, ami ugye elindul az időszámításom szerinti első században, nem lehetséges, hogy az is ilyen esszénus irányzat? Tehát, hogy ekkora jelentősége lett volna az esszénusoknak? Ugye itt van egy logikai bukvenc a történetben, ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen maga a szerzetesség mikor indul el, vagy mikortól kezdve létezik a kereszténységben, vagy a katolikus egyház vonatkozásában. Hát bizony azt tudjuk mondani, hogy ez a 4. századhoz kötődik. Időszámításunk szerinti 4. századhoz. Na most akkor ugye érezzük ezt a szakadékot a kettő között. Ha a 4. században elindul a szerzetesség, akkor az első században, aminek vége van irányzatnak, hát nem kaphatta onnan, hogy mondjam, az ihletést, vagy az ihletet a kereszténység. A kereszténység nem az esszénus miatt alakította ki a szerzetességet, vagy a katolikus egyház, hanem keleti hatások miatt. Tehát ez keletről jön, a szerzetesség eszméje keletről jön. A buddhisták már sokkal korábban kitalálták a szerzetességet, mint ahogy a katolikus egyház kitalálta. Tehát mondom, ez történelmi tény. Ilyen értelemben mondom, tehát ez megalapozatlan, ez a bizonyos gondolat, hogy a kereszténység esszénus irányzat lenne, de az is megalapozatlan, hogy Keresztelő János lehetne esszénus. Miért is? Azért, mert a törvényt elvakult módon tisztelték az esszénusok. Elvakult módon, ez az egyik. Aztán hittek az eleve elrendelésben. És a harmadik, hogy szigorú szabályaik voltak a közösségi élethez. Na most, ha az ember ezt a hármat végig gondolja, ugye magának például az eleve elrendelésnek az eszméje, vagy az, hogy a törvényt elvakult módon kéne tisztelni, ez nagyon sokáig nem jelenik meg a kereszténységben. Tehát nem ismerünk ilyet. Nem ismerünk ilyen gondolatot. Ágoston majd behozza az eleve elrendelést az időszámításunk szerinti 4.-5. században, na de ez megint csak egy későbbi történet. Aztán a törvény elvakult módon való tisztelete, klasszikus zsidó jellegzetesség, vagy klasszikus zsidó hiba, azt lehetne mondani. Azért, mert ugye Jézus Krisztus is számtalan alkalommal beszélt erről, hogy a törvényt ugye betölteni kéne, és ilyen módon megérteni a lényegét, nem pedig az egyes paragrafusokat ugye középpontba helyezni, és azt mindenféle módon ugye körbekeríteni. Rengetegszer beszélt, illetve beszélt erről a farizeusokkal, illetve intette őket, hogy ugye ne tegyék ezt. A lényeg az, hogy ez alapvetően egy zsidó irányzat volt, és ilyen értelemben nem fedezhetjük fel a nyomait. Keresztelő Jánosról is beszéljünk néhány szót. Ugye ő egyáltalán nem a törvény elvakult módon való tiszteletéről volt híres. Egyáltalán nem. Eleve elrendelésről sem tudunk az ő tanításaiban. Az, hogy ő közösségi életet, tehát ilyen szerzetesi közösséget hirdetett volna, erről sincs tudomásunk. Tehát háromból semmi. Akkor innentől kezdve miért is lenne esszénus Keresztelő János? Azért beszélünk erről, mert ha esetleg utána nézünk a holtengeri tekercseknek, beleütközhetünk ebbe a gondolatba, hogy ó, hát itt a kereszténységgel vagy Keresztelő Jánossal hozzák összefüggésbe. Mondom, nem érdemes ilyen irányba elmenni. Na, így néztek ki ezek a bizonyos holtengeri tekercsek. De ez egy nagyon jó állapotban lévő tekercs. Jó, tehát ezért tartottam ezt fontosnak, hogy ilyen értelemben meglássuk ezt, lássunk ilyet is, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy például egy pergamentekercs hogy néz ki, mert hogy ezek pergamentekercsek. Na de milyen vastag pergamentekercsek? Úgy kell ezt elképzelni, hogy 0,1 milliméter vastag pergamentekercsek ezek. 0,1 milliméter. Na most, ha az ember ebbe belegondol, hogy mondjuk ezek a tekercsek, ez hogy élhettek túl 2000 évet, vagy közel 2000 évet? Tehát gyakorlatilag maga a csoda, miközben a tudományos világban egyértelműen hitelesítik azt, hogy ezek tényleg több mint 2000 éves, vagy közel 2000 éves tekercsek. Miért is beszélünk erről, hogy mennyi idősek ezek? Azért, mert ne felejtsük el, időszámításunk előtti második századtól időszámításunk szerinti első századig terjednek. Tehát ilyen értelemben bizony több mint 2000 évesek. Ilyen állapotban maradtak meg, és nagyon jó, hogyha az ember ilyen módon tudatában van annak, hogy igen, ezt mondjuk kézbe venni. Hát óriási felelősség. A kutatóknak is ez egy kitüntetett pillanat volt, hogy mondjuk egy 2000 éves tárgyat ugye kézbe vesznek. Na most el tudjuk azt képzelni, hogy mi történik akkor, hogyha ezt megpróbálják széthengeríteni. Tehát, mert ugye egyben volt a tekercs, ne felejtsük el, agyakkorsóban. Na, ha elkezdjük széthengeríteni, akkor az a tekercs bizony sérülhet. Tehát ez egy rendkívül óvatos munka kellett, hogy legyen. És természetesen sérült is, tehát ez feketén-fehéren igaz, hogy sérült is, amikor megpróbálták széthajtogatni. Ennek ellenére nagyon-nagyon sok hasznos dolgot találtak, de ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen rendkívül nehéz dolgok voltak a kutatóknak. Na, mit is találtak? Mit is találtak? Ugye a keletkezési időről már beszéltünk, és beszéltünk arról, hogy ez alapvetően az esszénos közösségnek a könyvtára volt. Tehát tulajdonképpen a római hódítás elől elrejtették ezeket a gyakorsokba, hogy majd az utókor ugye ennek gondját viseli, vagy hogyha ők megmenekülnek, akkor ott lesz a könyvtáruk. Időszámításunk előtti második századtól az időszámításunk szerinti első századig terjednek ezek a leletek. Ugye majdnem minden ószövetségi iratból találtak töredékeket, két kivétel van, az egyik Eszter, a másik Nehémiás könyve. Nehémiás könyvének nem tudjuk a magyarázatát, hogy miért nem találhattak ilyet. Könnyen elképzelhető, hogy ez is a megsemmisült leletek között van. Az Eszter könyve viszont már érdekes lehet számunkra. Két héttel ezelőtt ugye beszéltünk róla, Eszter könyvéről, de csak egészen röviden. És ugye elmondtuk azt, hogy Eszter könyve azért különleges, mert nem szerepel benne Isten neve. Na hát ez sokaknál úgymond kiverte a biztosítékot, hogy micsoda egy dolog ez, hogy bibliai könyv lenne, na de nem szerepel benne Isten neve. Hát most akkor egyáltalán hitelesnek fogadjuk el, vagy nem? Múltkori alkalommal beszéltünk erről, hogy ettől még lehet hitelesen beszélni Istenről, hogy nem mondjuk ki a nevét. Tehát ez egy egyértelmű dolog. És maga Eszter könyve az isteni gondviselésről szól. De tegyük hozzá, hogy nem lehetünk benne abszolút biztosak, hogy mondjuk az esszénusok elutasították volna Eszter könyvét. Csak egyről tudunk, hogy a két könyvből, Eszter és Nehémiás könyvéből nincsen töredékünk. A többiből van. Tehát ugye mennyi ószövetségi könyvünk van? 39 összesen. 39-ből 37-nél már van töredék. Tehát ez nem kevés. Na most, hogy legyen fogalmunk arról, hogy tulajdonképpen hogyan is lehetett ezeket összerakni. A világ legnagyobb kirakójátéka. Ugye Klaus Hunno Hunzinger kifejezését idézem, Hunzinger híres kutatója volt a holtengeri tekercseknek, ő nevezte el ezt így, hogy a világ legnagyobb kirakójátéka. Megint csak Alexander Schick könyvére hadd utaljak. Ő részletesen beszél erről, és számos fotóval illusztrálja azt, hogy tulajdonképpen hogyan, miként lehetett ezeket összerakni, összeilleszteni. Tehát, hogy egyértelmű legyen ez számunkra, itt egy pici türelmet hadd kérjek, mert van egy olyan dia, ami tulajdonképpen nem képi alapú, hanem PDF, tehát a file formája. Egy pillanatra én kilépnék ebből a bizonyos vetítésből, és megpróbálom megmutatni ezt a bizonyos diát. Ez az. Reméljük. Ja, de ezt nem vetíti ki. Bocsánat. Akkor viszont sajnos ezt nem tudom megmutatni. Akkor csak azt tudjuk elmondani ezzel kapcsolatban, hogy bizony ilyen értelemben ugye nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ezek több ezer, vagy akár az sem túlzás, ha azt mondjuk, hogy több tízezer darabra estek szét. Ezek a tekercsek. Több tízezer darab. Ugye azért is érdekes ez, mert ezeknek a tekercseknek ilyen értelemben, és igen, most már visszaértünk a vetítéshez, ezeknek a tekercseknek ilyen értelemben nem maradt fönn sok esetben mondjuk a teljessége. Hadd idézzek viszont egy olyan gondolatmenetet, amit megörökít ez a bizonyos Hunzinger professzor, a következőt írja. Hogy tényleg hogyan kell ezt elképzelni, hogy valaki megtalálja ezeket a kéziratleleteket. Azt írja, képzeljék el, hogy találnak a padláson egy öreg ládát, amelyben 600 szerelmes levél található. Mindegyik címzetje az önök dédnagymamája. Fontos, hogy ezeket a leveleket a dédnagymama különböző hódolóktól kapta. Természetesen önök nem olvassák el a leveleket, hanem széttépik őket 100 000 kicsi darabkára, ezeket alaposan összekeverik, és most jön a legrosszabb, 80%-ukat elégetik. A maradékból aztán rekonstruálják a szerelmes leveleket és azok tartalmát. Pontosan ez volt a mi feladatunk is a tekercs töredékekkel, csak éppen nekünk nem a dédnagymama szerelmes leveleivel volt dolgunk, hanem csupán mással hangzókat tartalmazó héber és arám szövegekkel. A fáradtságos kirakás csiga lassúsággal haladt előre. Aprólékos és gondos munkával mégis sikerült összeválogatni az azonos kéz másolta fecniket, csoportosítani a tartalmilag összetartozó darabkákat, és ilyen módon meghatározni a kéziratok tartalmát. Tehát ez egy rendkívüli munka volt. Na most miért is érdekes, amit olvastunk, például többek között azt mondja, csupán mással hangzókat tartalmazó héber és arám szövegek. Miért is? Azért, mert a maszoréták ekkor még nem léteztek. Tehát mit is mondtunk, időszámításunk előtti második, időszámításunk szerinti első század. Maszoréták meg mikor jönnek, időszámításunk szerinti 5. századtól. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy duplán, triplán vagy hatványozottan nehéz volt ezeknek az embereknek, a kutatóknak a feladata. Tényleg ez olyan volt, mint egy nagy puzzle. Csak a puzzle-nál van egy minta. A kirakónál van egy minta. Hát nekik aztán nem volt minta, mert ugye találgatni kellett gyakorlatilag, hogy melyik töredék tulajdonképpen mihez is tartozik. Na most, ami nekünk érdekes ebből a szempontból, és bocsánat, itt megpróbáljuk működésre bírni, de még egyelőre nem sikerül. Úgy tűnik, hogy így, hogy a PDF-et próbáltuk megkeresni, lehetséges, hogy akkor nem tudom már a vetítést tovább folytatni. Olyan módon, hogy én látom, de nem tudom már az egyes vázlatpontokat kivetíteni. Szóval, ami érdekes a megtalált leletekkel kapcsolatban az az, hogy Dániel könyvéből például találtak töredéket. Találtak töredéket, na most Dániel könyvében van egy nagyon érdekes Héber-Arám váltás. Második fejezet 4. verse és a 7. fejezet 28. verse tanúskodik erről. Dániel eredeti szövege, Dániel könyvének eredeti szövege héber, de a második fejezet 4. versétől kezdve arámi nyelven folytatódik. Arámi nyelven, és aztán visszavált a 7. fejezet 28. versében arámi nyelvről héber nyelvre. Na most ezzel a kutatók tisztában voltak, de kérdés volt, hogy a holtengeri tekercsek ezt vajon hozzák-e. És a válasz az volt, hogy bizony igen, tehát hozták ezt a bizonyos változást, tökéletesen megfigyelhető volt a leleteknél ez a váltás és a visszaváltás. Gyorsan tegyük hozzá, hogy a héber és az arámi nyelv között különösebben nagy különbség nincs. Tehát ilyen értelemben nagyon szoros rokonságban állnak a nyelvek egymással, de Dániel könyve ezt a különlegességet megőrizte, időszámításunk előtti 6. századi egyébként Dánielnek a története. És ami a legfontosabb talán, ami a holtengeri tekercseknek tulajdonképpen a legnagyobb szenzációja, az az volt, hogy két teljes ézsaiás tekercset találtak, két teljes ézsaiás tekercs, és a két teljes ézsaiás tekercsnek volt egy különös jelentősége. Gyakorlatilag ugyanaz volt mindegyik, ézsaiás A és ézsaiás B tekercs, tehát ilyen értelemben különbség nem volt, de volt egy különlegessége, volt egy különleges jelentősége, mégpedig az, hogy abban az időszakban már, ne felejtsük el, mikor is találták meg a tekercseket, ugye 1947-ben. Abban az időszakban már nagyon nagy mértékben kritizálták a kutatók ézsaiás könyvét. Mondván, hogy ez nem is egységes ez a könyv. Nem is egy szerző írta ézsaiást. Azt mondták, hogy ott van például ézsaiás könyvében a 40. fejezettől kezdődő szakasz, ugye Ézsaiás könyve 40. fejezete így kezdődik, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Hát ugye többen a kutatók közül azt mondták, hogy kérem szépen, itt új szakasz kezdődik, és hogyha megnézzük azt, hát ugye milyen sok messiási jövendőléssel találkozhatunk a 40. fejezettől a könyv végéig. Tehát tényleg viszonylag sok a messiási jövendőlés. Na most ez azért érdekes, mert ugye, hogyha megnézi az ember a könyv első részét, ott ugyanúgy vannak messiási jövendőlések. De a bibliakritika, mert hogy a bibliakritika irányzata kezdte el ezt hangoztatni, hogy tulajdonképpen nem is egy ézsaiás volt. föltaláltak, idézőjelbe téve, egy proto-ézsaiást, meg mellé tettek egy deutero-ézsaiást. Volt egy elsődleges ézsaiás, meg egy másodlagos ézsaiás. Miért? Mert azt mondták, hogy más a témája a könyv második felének, az ézsaiás 40-től, mint az első 39 fejezetnek. Na de itt nem állt meg a Biblia kritika. A Biblia kritika azt mondta, hogy tulajdonképpen nem is két ézsaiás létezett, hanem ha megnézzük a könyv utolsó 10 fejezetét, akkor inkább három ézsaiásról kéne beszélni. Proto-ézsaiás, deutero-ézsaiás, trito-ézsaiás. Három ézsaiás egymás után. És valaki persze az idők során ezt összegyúrta, összeformálta, egybeformálta egységes könyvé. Na ezért érdekes ez, hogy ugye ézsaiás könyve ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy különlegesség, vagy az ézsaiás tekercs különlegesség, mert ugye ne felejtsük el, maga a tekercs több mint 1000 esztendővel idősebb, mint az addig ismert II. Szentpétervári kódex. 1000 esztendővel idősebb, és a szövege tökéletesen ugyanaz, és ugye Jézus kora előtti időszakra megyünk vissza, tökéletesen ugyanaz, mint amit a II. Szentpétervári kódexben ismerünk. Magyarán biztosak lehetünk abban, hogy az esszénusok nem tudtak se két ézsaiásról, se három ézsaiásról, se négy ézsaiásról, akármennyiről, mert persze a kutatók, aztán a Biblia kritikával foglalkozó kutatók elkezdték ezt pedzegetni, hogy tulajdonképpen nem is kettő, nem is három, esetleg négy ézsaiás volt. És persze lehet emelni a tétet, ötről, meg hatról beszélni, akármennyiről. Lényeg az, hogy a holtengeri tekercsek erről nem tudnak. Az esszénusok sem tudtak erről. Kedves hallgatók, itt hadd álljak meg egy pillanatra. Ézsaiás könyvével kapcsolatban ajánlok mindenkinek egy tanulmányt, mégpedig a főiskolai jegyzetünkből. Bevezetés a Biblia tanulmányozásához, már a múltkori alkalommal is itt volt ez a jegyzetünk. Ez a jegyzet közöl egy olyan tanulmányt Vankó Zsuzsa tollából, ugye a főiskola rektorának tollából, amely bebizonyítja azt, hogy tulajdonképpen ezeket a nyelvi érveket, vagy nyelvinek tekintett érveket, ezeket meg lehet cáfolni. Tehát ha azt mondja a Biblia kritika, hogy más a nyelvezete a könyv első szakaszának, meg a második szakaszának. Más a témája az első szakasznak, meg a második szakasznak. Hát Vankó Zsuzsa vette a fáradtságot, és bebizonyította azt, hogy tulajdonképpen ezek az érvek nem is állják meg a helyüket. Mert nem más a nyelvezet, nem más a stílus, nem más a téma. Persze a téma olyan értelemben nyilván változik, hogy az ember nem ugyanarról beszél, ugye fejezeteken keresztül, hosszú fejezeteken keresztül, de gyakorlatilag a Biblia kritikát a saját érveivel is meg lehet cáfolni. Tehát a Biblia kritika saját érveit is meg lehet cáfolni. De ha valakinek ez nem volna elég, ott vannak a holtengeri tekercsek. A holtengeri tekercsek világosan beszélnek arról, hogy ilyen értelemben, mondom, az esszénusok sem tudtak több ézsaiásról. Sőt, tovább mehetünk, ugye a Biblia középponti alakja, Jézus Krisztus, ő is hivatkozik ézsaiásra, ő sem tudott proto-ézsaiásról, deutero-ézsaiásról, meg effélékről. Tehát mondom, tudjunk erről, hogy a holtengeri tekercseknek ebből a szempontból óriási a jelentőségük. A következő, amit megemlíthetünk, és lassan itt már közeledünk az előadás lezárásához is, hogy tulajdonképpen mi is a holtengeri tekercsek igazi jelentősége. Kettős jelentőségéről tudunk megemlékezni. A holtengeri tekercsek igazi jelentősége, hogy egyrészt a maszoréta szöveg megbízhatóságát tökéletesen alátámasztják. Mert még egyszer mondom, hogy ne felejtsük el, 5.-től 10. századig terjedt a maszorétáknak a tevékenysége, és bárki mondhatta azt korábban a kutatók közül, hogy kérem szépen, rendben, hogy a maszoréták nagyon komoly dolgokat vittek véghez, na de milyen alapon fogadjam én el a maszorétáknak a munkáját, mi volt előtte, a maszoréták előtt. És ebben segít bennünket a holtengeri tekercsek, ebben segítenek bennünket a holtengeri tekercsek, hogy ilyen módon mennyivel kerülünk közelebb az ószövetségi iratokhoz? Ugye talán már el is hangzott ez a szám, 1000-1200 évvel kerülünk közelebb. Miért is? Azért, mert azt mondtuk, hogy Szentpétervári kódex, II. Szentpétervári kódex 1008, és a holtengeri tekercsek keletkezési dátuma nem lehet későbbi időszámításunk szerint 68-nál, de a leletek keletkezése elkezdődik az időszámításunk előtti 2. századtól. Miért? Azért, mert az esszénusok onnantól kezdve léteztek. Nem beszéltünk erről, de tulajdonképpen egy zsidó függetlenségi mozgalomhoz, zsidó szabadságharchoz kötődik az esszénosok létrejötte. A 160-as években, időszámításunk előtti 160-as években körülbelül akkor alakulhatott ki ez az irányzat. Na most 1000-1200 év, tehát ezt a hidat hidalja át a holtengeri tekercsek, ugye elképesztő időtávolságról beszélünk, de nem felejthetjük el azt, amit már említettünk is, hogy mi a helyzet az ószövetségi kánonnal. Az ószövetségi kánon gyakorlatilag időszámításunk előtti 4. században lezárul. És itt jön az a bizonyos híd, vagy az a bizonyos, hogy mondjam, különbség, amit még mindig át kell hidalni az embernek, idézőjelbe téve hitben, mert azt mondjuk, hogy igazából nincsenek olyan értelemben abszolút perdöntő, cáfolhatatlan bizonyítékaink, hogy ténylegesen ugye mondjuk az eredetik, a bibliai kéziratok eredetiei a kezünkben lennének. Csak ezt tudjuk elmondani, hogy sokkal közelebb jutottunk az eredetikhez, de nincs például olyan dokumentumunk, ami mondjuk egy eredeti Dániel könyve töredék lenne. De ne felejtsük el, amit már elhangzott ugye korábban, ilyen értelemben nincs az egésznek akkora jelentősége, mert ókori szövegekről beszélünk, ahol szintén nincsenek meg az eredetik, ha Pergamenre írták őket. Darabkák vannak, másolatok vannak, időről időre előkerülnek bizonyos leletek, de nem csodálkozhatunk azon, hogy az eredeti nincs meg. Egyébként, ha már arról beszélünk, hogy a legrégebbi ószövetség töredék. A holtengeri tekerseknek van egy ilyen különlegessége, hogy van egy időszámításunk előtti 4. századi töredékük. Időszámításunk előtti 4. századi. Ez egy Sámuel könyve töredék. Persze még mindig mondhatja az bárki, ha mondjuk kézbe vesszük a jegyzetünket, és utána nézünk annak, hogy Sámuel könyve mikor keletkezett. Sámuel könyve időszámításunk előtti 11.-10. Században keletkezett. Na akkor megint csak ott van a kérdés, hogy mi a helyzet azzal a köztes 6-700 évvel. És ténylegesen ezt ilyen értelemben csak hitben tudjuk áthidalni, és azt tudjuk mondani, hogy amennyiben Isten létezik, tegyük fel, tehát ez pusztán egy logikai játék, amennyiben Isten létezik, akkor biztos, hogy van olyan üzenete számunkra, amelyről gondoskodott, hogy sértetlenül eljusson hozzánk. Tehát ezért érdekes ez, hogyha tulajdonképpen egy nagy bizonyíték csomagra rábukkantak a kutatók 1947-ben. Lehetséges, hogy ennyire hatalmas és szenzációs leleteink ezt megelőzően és ezt követően nincsenek. De apró bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy tulajdonképpen fokozatosan összeáll a kép, tényleg történeti értelemben is hitelesnek tekinthető a Szentírás szövege. Miért is? Ne felejtsük el, azért, mert sértetlen és épp a szöveg, ha összehasonlítjuk egymással a kettőt. Sértetlen és épp, amit maszoréta szövegként ismertünk, és amit holtengeri szövegként ismertünk, érdemi különbség közöttük nincs. Tehát ezért érdekes ez, és ezért nagyon fontos, hogy az ember ilyen értelemben tisztában legyen ezzel. Kedves hallgatók, így lehet tehát összegezni a holtengeri tekercsek jelentőségét, de még egy apró dologra térjünk ki, nem is annyira apró dolog, de szükséges a lezáráshoz. Ugye a címünk így hangzott, hogy a holtengeri tekercsek rejtélye. Van-e rejtély? Mert a válaszunk az, hogy ahogy haladunk egyre inkább előre az időben, úgy mondhatjuk ki azt, hogy tulajdonképpen nincs. Nincs. Nincs rejtély abból a szempontból, hogy most már, ugye 2023-at írunk, gyakorlatilag több mint 75 éve már, hogy ezeket a tekercseket felfedezték. A kutatókhoz nagyon nehezen jutottak el. Ha igazán fordulatos, hogy mondjam, szinte krimit akarunk olvasni, akkor megint csak Alexander Schick könyvére utalok. Krimi abból a szempontból, hogy tényleg hogyan jutott el az egyszerű arab pásztor fiútól mondjuk a komoly kutatóig az a tekercs, vagy az a darabka, az a pergament darab, vagy agyakorsó, aminek el kellett jutnia. Emögött elképesztő mennyiségű pénz volt egyébként. Tehát ebből néhányan hihetetlen mértékben meggazdagodtak, mire tényleg a kutatókhoz eljutott. Tehát idővel az araboknak is leesett, akik ezt megtalálták, hogy mit is tartanak a kezükben. Majd a következő alkalommal is beszélünk erről, az új szövetség esetében, új szövetségi kéziratok esetében. Ott is tudunk egy ilyen kutatóról, Konstantin Tischendorfról, aki, hogy mondjam, az életét rátette arra, hogy régi kéziratokat kutasson és szerezze, meg is szerezte őket, na de milyen áron? Iszonyatos pénzeket kellett neki fizetni azért, nyilván múzeumok is álltak ott a háttérben, és tudományos háttere volt ennek, hogy végre ezek eljussanak a kutatókhoz. És ne pedig ugye egyes embereknél magánkézben legyenek, mert ez a kutatást óriási mértékben tudja blokkolni. Szóval nagyon-nagyon nehéz történet ez ebből a szempontból, de végső soron a tekercsek kikötöttek a kutatóknál. Ezért mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen rejtély nincs. Többen ugye megpendítették azt a gondolatot korábban, hogy hát a Vatikán nem titkolhat-e valamit, tehát a katolikus egyház nem titkolhat-e valamit a holtengeri tekercsekkel kapcsolatban. Nem tudunk ilyenről. Nem tudunk ilyenről. A Vatikánnak volt szerepe és van szerepe a kéziratokkal kapcsolatban, a következő alkalommal is lesz szó erről, tehát az új szövetség kézirataiinál. Tudunk például Codex Vaticanusról, vatikáni kódexről, De mondom, semmi olyan szenzációval nem tudunk már szolgálni, ami azt mondaná, hogy mondjuk az eddig ismereteinket valamelyest fölborítaná, vagy valamelyest árnyalná. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy bő 2-3 évtizede már ilyen értelemben csend van a holtengeri tekercsek körül. Tehát amire a tudomány addig eljutott, azt ugye el tudjuk mondani. És egyébként nagyon érdekesek, nagyon sokrétűek ezek a tekercsek. Szándékosan nem beszéltem arról, hogy mondjuk az esszénusoknak milyen szabályzataik voltak, könyvtáruk szabályzata hogy épült föl, mert ne felejtsük el, ez egy esszénus könyvtár volt. Megtalálták a könyvtári szabályzatot, megtalálták a korabeli katalógus rendszert, mit lehetett kölcsönözni, és így tovább. Tehát tiszta érdekes egyébként. Nekünk ugye a legfontosabb kérdés, hogy hiteles könyve a Biblia, a holtengeri tekercsek hogyan tanúskodnak erről. És a rövid válaszunk erre az, hogy a holtengeri tekercsek alapján is kimondhatjuk, hogy igen, az, de, és ezzel a gondolattal szeretném zárni az előadást, az előző alkalommal is tulajdonképpen már benne volt a sorok között az, hogy a kanonizáció, hogy hogyan lettek egykönyvé a bibliai iratok, ez voltaképp minden embernek a saját feladata. Itt a holtengeri tekercsek esetében is azt tudjuk mondani, hogy igen, még mindig marad hely a kételkedésnek, még mindig lehet azt mondani, hogy de ott van az a néhány száz év, mit kezdünk azzal a néhány száz évvel? A mérleg serpenyőjében ott van ez a bizonyos néhány száz év, és a mérleg másik serpenyőjében pedig ott vannak ezek a felfedezések, ott vannak ezek a leletek, amire azt lehet mondani, hogy igen, ezek szép fokozatosan, de igazolják a Szentírás hitelességét. Milyen leletekről beszélünk, és ez most már a könyvajánló rész, olyan leletekről beszélünk, Siegfried Horn gyűjtötte ezeket össze, amelyre azt lehet mondani, hogy tényleg számos ponton alátámasztják az ige hitelességét, nem szenzációs nagy leletekről van szó, hanem olyan leletekről van szó, amelyek egy-egy kis apróságot mondanak, egy-egy kis apróságot támasztanak alá. Például pénzérmék, például papíruszok, például egy-egy bibliai személy neve mondjuk egy ékírásos táblán, például egy levéltár, és így tovább. Tehát tényleg több olyan dologról van szó, ami a látásunkat árnyalhatja, és természetesen a szerző Siegfried Horn beszél a holtengeri tekercsekről is, tehát egészen röviden, tömören ugye szó van arról, amiről itt az előadás során is szóltunk. Kedves hallgatók, egyetlen adat még, és ez most már tényleg a zárszó, mert egy ilyen értelemben egy pici kiegészítés hadd tegyek. Melyik a legrégebbi, ma ismert ószövetség töredék? Sokáig azt mondtuk, hogy ez a bizonyos negyedik századi, amiről említést tettünk, időszámításunk előtti negyedik századi Sámuel könyve töredék. A legfrissebb felfedezések, a legfrissebb régészeti felfedezések viszont azt mondják, hogy időszámításunk előtti 7.-6. század fordulójáról ismeretes egy ároni áldás egy ezüst lapocskán. Ároni áldás, ez Mózes 4. könyvében található, és egy nagyon szép részlet. Fel is olvasnám talán ez zárásul, mert ez az ároni áldás az, amire azt lehet mondani, hogy tényleg egy középponti eleme ugye Mózes 5 könyvének. Rendkívül szép, ahogy ez az áldás elhangzik. Ma is keresztény körökben is ezt szokás elmondani, ezt a bizonyos ároni áldást. És ez az, amit megtaláltak nemrég, tehát még egyszer időszámításunk előtti 7.-6. században. De persze bárkiben ott lehet a gondolat, hogy na jó, 7.-6. század. Na de mikor keletkezett Mózes könyve? És akkor erre azt tudjuk mondani, hogy kérem szépen 15. században. Hát mit kezdünk azzal a több száz évvel? Itt jön a hit, itt jön az a bizalom, és itt jön az a logikai érv, hogy amennyiben van Isten, bizonyos, hogy gondoskodott arról, hogy az üzenete eljusson hozzánk, mégpedig sértetlenül. Ha nincs, akkor értelemszerűen nem tudott erről gondoskodni. Tehát ez a kérdésnek a tétje. Ároni áldást a következőképpen olvasom, és ezzel zárjuk akkor az alkalmat. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Ez tehát az az ároni áldás, amit ezüst lapocskán megtaláltak. Ez már nem a holtengeri tekercsekhez kötődik, de bizonyos értelemben meg olyan módon kötődik, hogy ha mondjuk 10 évvel ezelőtt tartottuk volna meg ezt az előadást, akkor azt mondtuk volna, hogy igen, egy holtengeri tekercs töredék, 4. századból, időszámításunk előtti 4. századból, értelemszerűen ezt birtokolták az esszénusok, akik csak a 2. századtól léteznek, tehát ez az, amit ismerünk, de most már a legfrissebb kutatások alapján ez a 7.-6. század fordulójáról származó ároni áldás töredék, ez az, ami a legrégebbi ismert kézirat lelet. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Könyvajánlóval kapcsolatban ugye jegyzetünket már ajánlottam. Ha valaki el akar mélyedni ezekben a kérdésekben, bevezetés a Biblia tanulmányozásához, ezt tudjuk ajánlani, úgyhogy erről is részletesen van itt szó, és a Siegfried Horn füzetet is, és úgy szintén található még itt több minden. Na most még egy dolgot emelnénk ki, a főiskolánk lapját, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola lapját. Ez rendszeresen megjelenik, ez a folyóiratunk, gyakorlatilag a 25. évhez értünk, 25 éve már, hogy megjelenik, és azért mutatom be a legújabb, legfrissebb számot, mert ebben található egy interjú egy világhírű karmesterrel. Philip Herrevégének hívják ezt a karmestert, és az év során készítettem vele egy interjút, úgyhogy ha már itt vagyunk a Richtertelemmel szemben, gondoltam, hogy egy ilyen zenei ajánló had legyen. Nagyon-nagyon híres és nagyon-nagyon kedvelt, ugye régi zenei együttesnek a vezetője, a Collegium Vocal Gent, tehát egy belga együttesnek a vezetője, úgyhogy ezt is ajánlom szíves figyelmükbe. Van-e bárkinek kérdése, gondolata az elhangzottakhoz? Itt a holtengeri tekercsek kapcsán. Nyugodtan!
Még már a lényeget ez a kérdés, hogy ez a Dániel történik, ez a Héber arám, meg arám ütében visszaváltás, ennek lehet valami jobban egy üzenetnek akár a számunkra.
Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. Nem tudok rá teljes körülön válaszolni, megmondom, hogy miért, mert ezen én is gondolkodtam már. Tehát, hogy vajon miért éppen akkor vált nyelvileg, nem tudom igazán megfogni. Dániel könyvével viszonylag sokat foglalkoztam, érdemes lenne egyébként ebben is elmélyednünk, mert nagyon-nagyon sok különlegesség van benne. Témájában sem világos, hogy vajon miért más mondjuk ez a szakasz 2-től 7-ig, tehát 2-től 7-ig fejezetig, meg mondjuk az 1. meg a 8. fejezettől, ugye a könyv végéig, a 12. fejezet végéig a könyv. Mert ugye vannak profétikus fejezetek Dániel könyvében, de profétikus fejezet ugye a 2. és a 7., na de ugyanúgy a 8., meg a 9., meg a 10., 11., 12. is. Tehát ilyen értelemben milyen érdekes, hogy az egyik héber a másik arám. Vannak önéletrajzi jellegű fejezetek Dániel könyvében, ahol inkább történeteket ír le Dániel. Nem magáról, tehát nem magát helyezi a középpontba, na de ilyen életrajzi jellegű fejezetek, mondjuk az 1. fejezet is ilyen. De mondjuk a 3. fejezet is olyan, hogy Nabukodonozorról szól, meg a 4. fejezet is olyan. Miért más vajon az egyik nyelve, mint a másik? Nem tudunk más magyarázatot találni erre, mint egyszerűen egy technikai magyarázatot, hogy kezdett elterjedni az arám nyelv egyre inkább, és valami miatt Dániel ezt szükségesnek tartotta, hogy ez a szakasz arámi nyelven legyen. Érdekes. De hogy mennyire kezdett elterjedni az arámi nyelv, arról is érdemes megemlékezni, hogy maga Jézus Krisztus is arámi nyelven beszélt. A tanítványok is egymással arámi nyelven beszéltek. Tehát ilyen értelemben érthető, hogy, hogy igen, ez megjelenik, de hogy miért éppen ez a beékelt dolog. Szóval én is gondolkodtam ezen sokat, nem tudom rá teljes körű választ. Körül tudjuk járni ezt a kérdést, de a hajszálpontos válasz az nincs meg. Nyugodtan.
Ez az Izaiás, meg az Ézsaiás, ugye a katolikusok Izaiásnak nevezik, a protestánsok pedig Ézsaiásnak.
Igen.
Volt a magyarázat, talán benne volt, mint professzor úr mondott, hogy ugyanazok a mással hangzók gyakorlatilag, csak más magánhangzó.
Így van.
Ha ejtjük ki, vagy ejtjük ki, de ennek igazából megint csak jöhet az oka.
Pontosan, nincs jelentősége. Nincs jelentősége, egyszerűen így honosodott meg. Így honosodott meg. A katolikus forma egy picit, hogy mondjam, a mai nyelvünkhöz közelebb áll. Tehát a protestantizmusnál alapvetően megfigyelhető az, hogy a Károlyi Gáspár féle fordításhoz nagyon ragaszkodunk. Fogunk majd beszélni ezekről a fordításokról, a negyedik előadás erről fog szólni. És igazából itt lehet megfigyelni azt, hogy igen, a nevek esetében is, tehát mondjuk Ézsaiás esetében is, a név az hasonló marad, miközben lehetne, hogy mondjam, egy picit modernizálni, egy picit finomítani ezen. Lásd mondjuk azt, hogy hogy írjuk le azt, hogy Ézsaiás, ugye S-sel, és hogy ejtjük ki Z-vel, Ézsaiás. Tehát erre is azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben talán egy picit gördülékenyebbnek tűnik az Izaiás, vagy Izaiás, ugye simán J-vel, ahogy a katolikus Bibliában szerepel. De mondom, a protestánsok meg lecövekeltek a Károlyi fordításnál, és ilyen értelemben ahhoz ragaszkodnak inkább. Úgyhogy mondom, nüansznyi különbségről van szó, de különösebb jelentősége ennek nincs. Számos ilyen picit modernebb névváltozat van a katolikus Bibliában. Tehát ez kétségtelenül így van. Igen, ódonabb, régiesebb a Károlyi fordítás emiatt, sok szempontból. Ez egy örök vita, különben még csak annyit hadd tegyek hozzá. Örök vita abból a szempontból is, hogy most akkor mivel teszünk jót az olvasóval. Hogyha igazítjuk a szöveget a mai nyelvhez, mai viszonyokhoz, vagy ha azt mondjuk, hogy ez az ódon ünnepélyes hangzás, ez eleve egyfajta tiszteletet kelt a Biblia iránt. Mind a kettő mellett vannak érvek és ellenérvek. Igen. Van-e esetleg még más? Nyugodtan.
Amiről tetszett beszélni, az a kézirat ennekről. Azt hogy képzeljük el? Hogy tisztetett az ki? Tényleg semmi nem maradhatott
fenn. Na, ez egy nagyon, nagyon különleges kérdés, de sajátos módon fönnmaradhatott, de ugye kérdés, hogy mi. Magyarországon egy példát hadd mondjak, Nagykőrösön van egy híres zsinagóga, és ott mellette egy genizát föltártak. Na most a geniza feltárásánál, hát szóval, hogy mondjam, a kutatókat is megdöbbentette, hogy mennyire jó állapotban kerültek elő bizonyos dolgok. Na de ugye Magyarországról beszélünk, és gyakorlatilag ez egy jó állapot, ez azt jelentette, hogy ilyen 1-200, esetleg 300 éves szövegek kerültek elő. Jó. Na de nekünk ugye a témánk szempontjából ugye nem 1-200 meg 300 évre kell visszamenni, ott már sokkal nehezebb helyzetünk van. De az biztos, hogy vannak ilyen geniza feltárások, már ami nem pusztult el az idők során. Nagykőrösnek különleges jelentősége volt itt Magyarországon, mondom azért helyi szintű, helyi jelentőségű ez a dolog, de aztán világszerte több ilyen genizát föltártak, nem túl sokat természetesen, mert pont amit a zsidóság átélt, ugye az a rengeteg hányattatás, a holokauszt borzalmai, és akkor még lehetne sorolni, ezek aztán gyakorlatilag a szent szövegeikre is kihatással voltak. De az biztos, hogy ez nagyon nagy mértékben elősegíti egyáltalán a zsidóság életének kutatását, mert ugye adott esetben azért viszonylag jó állapotban maradtak meg a szövegek. Volt olyan, hogy elhasználódtak. Na de volt olyan, amit említettem is, hogy ha egy, kettő vagy három hibát vétettek a másolásnál, mehetett a genizába. Na de ez egy tökéletes állapotú pergamen volt. De aztán jött a több száz év, Szóval nem egyszerű dolog egy ilyet fölfedezni és a leleteket összegyűjteni. Néhol van erre példa. Mondom, Magyarországon egyébként ez az egyetlen. Tehát ez a nagykőrösi geniza, amiről tudunk. Úgyhogy többről nem nagyon.
És igazából ugye azt tetszett mondani, hogy amikor Jeruzsálemet lehet gondolták, akkor az eszénusok is.
Eszénusoknak is vége lett.
Vége lett. Igen. És ez lehet az oka akkor, hogy ők ezeket a ezeket az agyakorsókat nem hozták volna, mert valószínűleg kihozták volna, ugye?
Kihozták volna, igen, ez egy szomorú dolog, nem domborítottam ki eléggé, mert ez elég drámai, gyakorlatilag megölték őket. Tehát, és pontosan tudták, hogy ez következik. És ezt megelőzően elrejtették az agyakkorsókat. Tehát magyarán, ha lett volna lehetőségük kihozni, akkor biztos, hogy megtették volna. És akkor folytatták volna tovább a tevékenységüket. De erre nem került sor. Tehát a rómaiak gyakorlatilag ott egy teljes hadjáratot indítottak. 66-tól kezdve, nem teljes intenzitással, abból a szempontból, hogy 4 éven keresztül folyt ez a hadjárat. Egyébként nagyon érdekes, egy új szövetségi kis utalást hadd tegyek. Jézus erről világosan beszél a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy ha látjátok Jeruzsálem fölött a római sereget, azt mondja, akkor menjetek ki, szaladjatok ki a városból. És ez a pillanat eljött, időszámításunk szerint 70-ben, na de ennek volt egy 4 éves előzménye. Tehát magyarán, aki figyelt Jézus szavaira, az pontosan tudta, hogy most kell kimenni. És sok keresztény ki is ment Jeruzsálemből, és ilyen értelemben a pusztulás nem érte őket. De az egésznek az a jelentősége, hogy tulajdonképpen ott a zsidóság, hát szinte azt lehet mondani, hogy egy végzetes csapást kapott a római birodalomban. Ott megint csak ugye elkezdődött, nem akkor kezdődött, mert akkor már évszázadok óta tartott, a diaszpórákban, a szétszóratásban való életük. Jeruzsálem gyakorlatilag tragikus állapotba került ezt követően, de ha ez még nem lett volna elég, volt még egy felkelésük a zsidóknak, amit szintén vérbe folytottak a rómaiak 132 és 135 között. Ez volt a Barkochba felkelés. Ugye a barkóbázni kifejezés az innen ered egyébként, tehát a csillagfia, tehát ezt még a magyar nyelvünkben is ismerjük. Úgyhogy mondom, lényeg az, hogy az eszénusok ezért nem tudták megmenteni ezeket a tekercseket, ezeket a korsókat, elrejtették. Ismerünk ilyet egyébként a Frigyláda esetében. Tehát például az ószövetségi Frigyláda esetében. Erről is ezt tudjuk, hogy a babiloni ostrom során ezt elrejtették időszámításunk előtti 6. században. Csak ezt nem találták még meg. De nem kizárt, hogy egyszer meg fogják találni. Tehát van ilyen, amikor jön egy katasztrófa, jön egy tragédia, mindenki tudja, hogy itt gyakorlatilag vége lesz mindennek, és valami leletet az utókor számára ugye ott biztonságba helyeznek. Vagy előkerül, vagy nem. Na, így kerültek elő a holtengeri tekercsek. Igen. Elhagyott, és amit nem említettem még, köszönöm ezt a gondolatot is, amit nem említettem még, rendkívül száraz. Mert ugye a páratartalom az borzasztóan tudja rongálni ezeket a bizonyos tekercseket, vagy tudta volna, de ez abszolút száraz, hely, gyakorlatilag sivatag. És ezért tudtak megmaradni ennyire hosszú időn keresztül, és elhagyott hely. Pont azért, mert ott biztonságban voltak. Tehát elhagyott helyre a rómaiak miért menjenek? És nem is jutottak el oda. Hát így tudunk válaszolni akkor mindenre. Úgy tűnik talán, hogy több kérdés, gondolat nincsen, úgyhogy köszönöm szépen, és Marikának az árszóra átadjuk a szót.